A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Így fönnállva énekeljük a 165. énekünket, 165. énekünk első versét, Itt van Isten köztünk. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan írva található a rómaiakhoz írt levél 12. fejezetében, a 12. fejezet első 8 versét olvasom. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Feleljünk Isten igéjére, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, áldunk téged, mert itt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük a te hívásodat, ami a mai napra is szól. Köszönjük azt a munkádat, amit már eddig végeztél az életünkben, és hogy megosztod velünk a te igédet is. Köszönjük, Urunk, hogy az is a te kegyelmed volt, hogy egyáltalán eljöhettünk ide. Bocsásd meg, hogyha sokszor vakok vagyunk az életünkben a te kegyelmed felismerésére. Könyörülj rajtunk mindazokért, a dolgokért, amikben inkább kerestük a magunk akaratát, tetszését, céljait, mint a tiaidat. Bocsásd meg mindazt, amikor nem vettük komolyan valamelyik szavadat. Könyörülj rajtunk, hogy ne maradjunk így, hanem hadd legyen az életünk élő, jó táptalaja a te igédnek. Segíts, hogy gyümölcsöt teremhessen bennünk mindaz, amit mondasz. Kérünk azokért, akik gyászolnak, azokért, akik betegségben, félelemben, bármilyen próbákban és akadályokban vannak. Kérünk azokért, akik még csak keresnek téged, vagy talán nem is tudják pontosan, mit keresnek. Köszönjük, Urunk, hogy Te ismersz valamennyiünket, sokkal jobban, mint ahogy elképzelhetnénk. Köszönjük a Te megelőző szeretetedet. Köszönjük, hogy most is Te teszed meg az első lépést. Éreztesd velünk, hogy jelen vagy, és hadd válaszoljunk neked nyitott szívvel. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem az ige szavaival. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítéletük azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Amen. Az ige hirdetése készülve az új énekes könyvünkből énekeljük a 621. éneket. A dallama biztosan ismerős, hiszen a 225. énekünk dallama. Felséges Isten, nagy nevedet áldom. Énekeljük végig ezt az éneket. Urunk, szentelj meg minket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetem közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban a Rómabeliekhez írt levél 12. fejezetének 3. versében található. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Akik együtt voltunk csütörtökön az Isten tiszteleten, ugyanerről az igéről szólt az ige hirdetés, ugyanezt olvastam fel, és röviden hadd foglaljam össze, ami ott is elhangzott. A római levél fordulópontja ez a szakasz, amit most olvastunk. Az első 11 fejezet talán az Új Szövetség legrendszerezettebb, legkerekebb, kifejtett tanítása az Isten kegyelméről és Krisztus váltságának a lényegéről. Olyanoknak írja Pál apostol, akik között még nem járt, de a római gyülekezet irányító szerepet kezdett betölteni már akkor az őskereszténységben, hiszen a főváros hihetetlen sokszínűségében, a főváros forgatagában kellett képviselniük Isten ügyét és Isten igéjét. És fontosnak tartja az apostol, hogy az ő számukra egy rendszerezett, átfogó tanítást adjon arról, hogy miért szorulunk rá a kegyelemre, hogy mit tett Isten értünk Krisztusban, és hogy ez hogyan lehet a miénk. Mindenről szó volt az első 11 fejezetben, és a 12. és hátralevő fejezetek témája ebből következik a római levélben, hogyha ezek a változások megtörténtek a mennyben, mi a következménye mindennek a földön. Másképpen fogalmazva, idáig olvastunk arról, amit Isten tett értünk, és most következik, amit mi tehetünk ennek következtében. Isten irgalmáról szól az első mondat itt is. Ez nem egy megszilárdult szófordulat, nem egy egyszerű beszéd elem, ami megszokott lehet, hanem egy nagyon mély értelmű utalás Isten irgalmáért, amiről eddig szó volt, amiről tudhatunk, azért lehetséges az, ami most következik. És két felszólító módban álló mondat volt itt. Az egyik, szánjátok oda a testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és másodszor, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulása által. Mind annak, ami utána következik, ez a kulcsa. Hogyha a mennyben megtörtént az a változás, hogy Isten az ő fiát állította a mi helyünkre, hogyha megtörtént az, amiről a 8. fejezet beszél, nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak, akkor ennek a következménye csak odaszánt, odaszentelt élet lehet, és ennek a következménye lesz a Földön minden változás az ember életében. Idáig a dogmatikai rész volt, itt következik az etikai rész, de ennek az alapja nem az ember igyekezete, jól felfogott érdeke, és az, hogy parancsokat próbáljon betartani, hanem ennél egy sokkal mélyebb oka lehet mindennek, az, hogy Isten szent lelke megváltoztatja az újjáteremtett, a Krisztusban újjászületett ember értelmét, egész beállítottságát. És ezen belül megfigyelhető, hogyan beszél ez a fejezet különböző területeiről a változásnak. Megváltozik a beállítottságunk elsősorban Isten irányába, Isten iránt. Erről szól az, amit így foglalt össze a csütörtöki igehirdetés, hogy okos Isten tisztelet. Logikos az eredeti szövegben, ez a szó magyar nyelvünkben is ismerős, de sokkal többet jelentett az eredeti görögben. Logosz-szerű, azaz a logosznak, az igének, az értelemnek, a dolgok végső valóságának megfelelő, öntudatos Isten tisztelet, értelemmel bíró Isten tisztelet, messze felül haladhatja a mi Isten tiszteletünk azt, amiről az előbb énekeltünk, hogy dicsérlek téged együtt a világgal, az éggel, hegyek szép szavával, és így tovább, ennél minőségileg magasabb szinten, az ember értelmére, logoszára van bízva az Isten tisztelet kérdése. Ezt láttuk csütörtökön. Láttuk ennek más vetületeit is, hiszen ugyanúgy fordíthatjuk ezt a szót azzal is, logikos, azaz következetes Isten tisztelet. Az, ami egyedül helyes, értelmileg egyedül helyes, hogyha valóban valaki Isten új teremtésének a részese már itt a Földön. Az Isten tisztelet nem a templom falain belőre korlátozódik ilyenkor, sőt, elsősorban arról szól, amit a templomból hazamenve teszünk, mondunk és gondolunk. És az Isten tisztelet végül igeszerű, szintén okos Isten tisztelet, logikos, azt jelenti a testélet ige, Jézus Krisztus mutatta meg, mit jelent valójában az élet Isten tisztelete, az Atyától való függés és az iránta való engedelmesség. És ehhez lehet értelemmel, odaszánással az új teremtés részeseként csatlakozni. De nem fejeződik be itt a mi változásunkról szóló tanítás, sorakoznak a további következmények, hogyha Isten újjáteremtett minket az ő kegyelmében, hogyha Jézus Krisztust elfogadtuk megváltónként, és újjászülethetünk, akkor ennek a következménye minden egyéb viszonyunk és beállítottságunk megváltozása is. És a leghosszabban arról lesz majd itt szó, a többi ember felé hogyan változnak a keresztjének. Részletezi is ezt ez a néhány fejezet, a képmutatás nélküli szeretet egymás iránt, aztán az ellenség szeretete, a világi felsőségek és hatalmasságok, a törvény kérdése, és így tovább, egészen a legszélsőbb, legnagyobb viszonyrendszerekig, de előtte még szótejt valamiről, és ez a mai témánk elsősorban, változik az ember viszonya nem csak Istenhez, nem csak a többi emberhez, hanem egy harmadik szintéren önmagához is. Erről szólt a harmadik vers, amit újra kiemeltem. Ne gondolja magát többnek a keresztjén ember, mint aminek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Négyszer ismétli a kulcsszót, ez az egyetlen mondat, gondolkodás. Látszik, hogy itt a gondolkodásunk megváltoztatása az igének a kulcskérdése. Azok számára van ennek értelme, és azoknak szól, akik az első két verset magukra vehetik, oda szánták magukat élő, szent és Istennek kedves áldozatul, és eldöntötték, hogy nem ehhez a világhoz szabják magukat, azokban elkezdett munkálkodni Isten szent lelke, igéje, és titokzatos módon elvégzi bennük, amiről így olvastunk, az értelem megújulása. De ennek vannak konkrét, kézzelfogható következményei, és most itt elsősorban a saját magunkról való gondolkozás megváltozásáról szól ez a néhány mondat. Miért van erre szükség? Azért, testvérek, mert az én képünk, vagy idegen szóval az identitásunk ugyanannyira eltorzult a bűneset következtében, mint például az Isten képünk. A Biblia kezdő fejezeteiben, amikor az Isten által jónak teremtett világban a jónak teremtett emberpár tudatosan szembefordul Isten akaratával, nem csak azt a következményt olvassuk, hogy egymástól elkezdtek félni, vagy hogy Isten elől elrejtőztek, hanem még ezt is megelőzi valami, ami saját magukra irányult, észrevették, hogy mezítelenek. A Biblia szimbolikus beszédében ez a mély értelmű kifejezés azt jelenti, észrevették, hogy mennyire védtelenek, észrevették a saját hiányosságaikat, takargatni valóikat, és azt, hogy tulajdonképpen van miért félniük egymástól és saját maguktól is. Észrevették, hogy mezítelenek, ösztönös reakcióval kezdték magukat eltakarni, és a következő percben már Isten elől bújtak el, és bujkálunk mind a mai napig, hogyha Isten meg nem könyörül rajtunk. Az én képünk ugyanannyira sérült és torz ebben a bűn által megrontott világban, mint mondjuk az Isten képünk. Miből táplálkozik az én képe minden embernek? Azt mondják erre a szakemberek, tudat alatt gyűlik, raktározódik, tulajdonképpen az életünk első percétől kezdve mindaz, amit embertársaink reakcióiban, visszajelzéseiben, melegségében vagy éppen ridegségében kaptunk, és ezekből próbáljuk összerakni, nem tudatos, hanem valami sokkal mélyebb szinten azt, amit saját magunkról gondolunk és érzünk. Mire tartjuk magunkat képesnek vagy méltónak? Mit tartunk magunkban jónak és megmutatni valónak, vagy épp elrejteni valónak? Min szeretnénk változtatni, vagy mit szeretnénk erősíteni? Mind ennek az összessége valahol ott fészkel bennünk kitörölhetetlenül, és ennek csak a kisebbik részét tudjuk kontrollálni. És azért nem fölösleges, és azért ennyire fontos, ami itt is előkerül a Biblia témái közül, hogyan gondolja magára az Istentől megváltott, újjáformált ember. És itt nem csak szép tanácsokat kapunk, nem csak alapelveket, hanem magának az életnek a sodrába vonnak be majd ezek a parancsok, utasítások és példák, amikről hamarosan lesz szó. Szükségünk van ezekre, ahogy az előbb láttuk, mert ebben a világban eltorzult az én képünk, sérült és hiányokkal indulunk ebben valamennyien. És itt másodrendű kérdés, hogy valakit ez versengésre indít a többi emberhez képest, vagy önteltségre, vagy éppen az ellentétes végletben, csüggedésben és kisebb rendűségi érzésben jelenik meg, mind a kettőnek ugyanaz a gyökere, összehasonlítjuk magunkat belénk kódolt elvárásokkal, mások nyilvánvaló tulajdonságaival vagy sikerével, és állandóan versenyhelyzetben érezzük magunkat. Azt állítja a Szentírás, hogy ez alól van felszabadulás. Isten újjáteremtő kegyelme, Jézus Krisztus újjáformáló akarata felszabadíthat minket a saját önteltségünk vagy éppen kisebb rendűségünk alól, egy szóval az önmagunk körül forgás alól. Ez a célja többek között Isten kegyelmének, mikor újra rendezi az ember összes kapcsolatát, nem csak Isten felé, nem csak a többi ember felé, hanem saját magával is felszabadítson az előbb részletezett önmagunk körül forgás alól. Láthatunk erre jó néhány példát Jézus közelében, most csak egy-kettőt hadd emeljek ki, annak a Péter apostolnak az önteltségét, versengését, akire olyan jellemző volt ez a mondat, Uram, ha ezek elhagynak is, én soha el nem hagylak téged. Ezt mondta néhány órával azelőtt, hogy esküvel letagadta volna Jézust. De ismerjük az ő személyiségét elég sok részletből az evangéliumokban. Ő neki kellett sokszor először megszólalni, ő neki kellett először kardot rántani, vagy éppen futásnak eredni, és így tovább. Ő volt az az ember, aki igyekezett mindig tudatosan ebben a versenyben az élen lenni. Én úgy szeretnék magamra tekinteni, hogy jobb vagyok a többieknél. Ez dolgozott benne. És amikor Jézus hihetetlen tapintattal elkezdi kezelni az ő sérült lelkét, feltámadása után félrevonja, és többek között ezt kérdezi tőle, jobban szeretsz engem, mint a többiek. És figyeljük meg, hogy Péter itt nem válaszol a kérdés első szavára, közben megtörtént benne az a változás, amiről az ige szakaszunk is szól. Már nem kérdés, hogy jobban szeretlek-e, vagy kevésbé, kinél jobban, kinél kevésbé. Nem így válaszol, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Megszabadult ebből a versenyhelyzetből. Vagy nézzük magát Pált, aki a levelet írja, fedhetetlenségében bízva, hihetetlen energiákat, a a szent életre fordítva futotta a pályájának első szakaszát. Ezek az energiák aztán később átcsaptak egész másba. Már így olvassuk az egyik helyen, hogy fenyegetéstől és öldökléstől lihegve futott tovább, és mindebből odáig jutott el, hogy a bűnösök között én vagyok az első, és hogy mindenkinek szolgája lettem. Látjuk, hogy Isten szent lelke megszabadítja az övéit ebből a versenyhelyzetből. De nem csak valami alól szabadít meg, hanem felszabadít arra is, hogy megismerjük és józanul gondolkozzunk Istentől kapott kegyelmi ajándékainkról. És ez a nehezebb. Valami alól felszabadulni, ezt Isten igéje nélkül is a világban is sokféleképpen hirdetik, és többé-kevésbé kínálnak is erre úgynevezett megoldásokat. Egy ideig lehet, hogy hatásosak is. De nem csak felszabadulni valami alól, hanem valamire, ez Isten akarata, méghozzá arra, amit itt ki is fejt az apostol, mindenki józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mit jelent a hit mértéke szerint józanul gondolkodni? Vannak, akik úgy olvassák ezt az igét, és úgy gondolják, ki mennyi hitet kapott, az szerint gondolkozhat józanabbul vagy kevésbé, de itt nem ezt jelentik a görög szavak. A hit mértéke, még pontosabban talán mérték egységének vagy érték mérőjének lehetne fordítható, egy szabványos, egy rögzített mértékegység. Nincs több vagy kevesebb, egy van, egyféle van. Jézus Krisztus értünk hozott áldozata ez a mérték. Mi szabadít fel minket arra, hogy józanul gondolkozzunk a saját kegyelmi ajándékainkról, helyünkről, arról, ahova és amire Isten szánt, arról, hogy kik vagyunk és mik vagyunk tulajdonképpen. Ez az egy hiteles mérték. Jézus Krisztus helyettesítette be magát az ószövetségi proféciába. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Váltságot adok a te életedért. Drágának tartalak és szeretlek. Valami ilyesmit ismerhet meg az, aki a hit mértékét Jézus Krisztusban ismeri meg. Hogyan is ne gondolkozhatnánk ezek után józanul a saját helyünkről és értékünkről? Ezentúl nem kell bizonyítanunk semmit, semmiféle emberekhez képest összehasonlított versenyhelyzetekben, semmiféle bizonyítási kényszerben. Aki minket drágának tartott és önmagát adta értünk, az adja a kegyelmi ajándékait. És itt nem véletlenül a karizma szó szerepel az ajándékok felsorolása előtt, hiszen káris, kegyelem, karizma, kegyelemből származó, mérhetetlenül drága ajándékok, amiket tilos rejtegetni, tilos eltagadni, tilos elherdálni. Kedves testvéreim, nem arra szólít fel itt az ige, hogy edzük és trenírozzuk magunkat mindenféle önbefolyásoló technikákkal, és hitessük el magunkkal, hogy mennyire értékesek volnánk. Itt nem is az értékünkről beszél az ige elsősorban, és nem arról, hogy milyen módon lehet legyőzni a másik irányból a gőgöt vagy az önteltséget, hanem egész más vizekre tereli a témát. Az értékünk helyett az ajándékainkat nézzük. Az értékünk adott, Jézus Krisztus kezében van, ő döntött e felől szabad akaratából és minden érdemünktől függetlenül, viszont nem akar itt megállni, hanem az ajándékainkra akarja irányítani a figyelmet. Felszabadít az Isten kegyelme arra, hogy megismerjük a saját ajándékainkat. Jól ismerjük, vajon testvérek? Vagy sematikusan gondolkozunk sokszor magunkról még mindig, akár abba a végletbe csapongva, hogy ó, hát én semmire nem vagyok jó, akár a másik végletbe, hogy Isten engem kivétel nélkül mindenre használhat, és csak rajta múlik. Ez egyébként valóban így van, de mégis azt látjuk az Isten országa rendjében, hogy bizonyos ajándékokat ad személy szerint, ahogy kinek-kinek akarja. A két véglet között és helyett a józan gondolkodásra hív minket. És ennek az egyetlen lehetséges helyét és közegét is megadja itt az Isten igéje, méghozzá a Krisztus testen, a gyülekezeten belül. Ugyanis a Biblia nem ismer olyat, hogy Isten népétől, az egyháztól függetlenül valaki önállóan jusson hitre, és maradjon egyedül, magányosan, önállóan, és nem ismer ilyen embernek szóló parancsot, felszólítást, vagy éppen ígéretet. Figyeljük meg, hogy az Új Szövetség összes ígérete, parancsa, rendelkezése a gyülekezetnek szól. A gyülekezeten belül élő, oda kötött, oda nőtt sejteknek és tagoknak. Vagyis Isten úgy rendelkezik, hogy a Krisztus népét, a Krisztus testét akarja építeni ezen a világon. És ez nem névleges viszonyt jelent, nem azt jelenti, hogy ami a templom falain vagy intézményes keretein belül történik, az volna a gyülekezetnek adott parancs és ígéret beteljesedése. Nem feltétlenül, hiszen Krisztus valódi élő teste földi szemekkel láthatatlan, olyan organikus, szerves, élő egység, ami az élet körforgásába kapcsolja be egyenként annak tagjait. Ez többek között azt is jelenti, hogy amit egy testen belül energiákat, információkat, az élet áramlását kapjuk, azt mindig tovább is kell adnunk. És amit kapunk, azt mindig másokon keresztül kaptuk. És az életünk egyszerűen úgy értelmes és úgy kerül a helyére, a közegébe, hogyha a testen belüli viszonyokról szól. Egyetlen sejt nem sokáig marad életben az élő szervezeten kívül, legfeljebb valamilyen speciális oldatban egy mikroszkóp alatt, de az nem élet többé. Isten igéje itt arról szól, épüljünk be Krisztus testébe, méghozzá az ajándékainkkal és az ajándékainkat kibontakoztatva. És itt példaképpen sorolja fel az említetteket a sokféleség, a sokszínűség érzékeltetésére. Messze nem teljes ez a hat elemből álló lista, de a többi sem, amiket az apostoli levelekben találunk. Itt arról van szó, hogy példaként megemlít valamit a sok ezerből, vagy ki tudja mennyiből, hiszen az Isten szent lelke személy szerint veszi munkába az övéit. Isten akarata szerint Krisztus testéhez köti az ajándékok használatát, hiszen Krisztus a fej, az ő cselekedeteinek a folytatása történik. Nem az történik, hogy az ember belátja jól felfogott érdekét vagy másokét, hanem az, hogy Krisztus életének gyümölcsei megjelenhetnek nálunk is. Ő nem csak példát mutatott, hanem adja most is a közösségét, a szent lelkét. Viszont, hogy az kézzel fogható legyen, ilyenek járulnak hozzá, csak az itt felolvasott listát nézzük egy-egy szóban. Prófétálás, vagyis az ige hirdetése erővel és a helyzetnek megfelelően Isten szent lelkéből. A prófétálás, ami nem maradt abba ebben az értelemben az ószövetségi prófétáknál, abban az értelemben befejeződött és lezárult, hogy Isten kijelentése a Bibliában mindenestől megtalálható, és a teljes kijelentése, ami nekünk szól, benne van. Nem kell kiegészíteni új elemekkel. Az itteni értelme a prófétálás szónak ennek a kijelentésnek az élő módon való alkalmazása, magyarázata mások igével való ébrezgetése és bátorítása. Aztán itt van a tanítás. Olyan sürgető szükség van erre is az Isten egyházában. Épülnek folyamatosan az új tagok, gyarapítja Isten a gyülekezetet az üdvözülőkkel, de föl is kell épülniük, és a helyükre kell állniuk, és ehhez kellenek tanítók. Aztán a buzdítás, a parakaleó ige szerepel itt, jelent bátorítást, vigasztalást, megbékítést is, és ez lehet látványos, akár szószéki szolgálat esetleg, de sokkal több, mérhetetlenül több az, ami csendesen, láthatatlanul a gyülekezet egyéni kapcsolataiban kell, hogy történjék. Odalépni a magányosok mellé, észrevenni azt, aki elcsüggett, észrevenni azt, aki külön állónak érzi magát, és olyanokat, akik nem fogják szétkürtölni, nem fogják meghálálni soha, még az is lehet, hogy nem fogják elismerni, ott lehet mellettük az Isten embere, az Isten szolgája, mint buzdító, mutathat az Úrra. Aztán olvastunk ilyet is az adakozó szerénységben. Azt gondoljuk, hogy nem adhatunk mi semmit Istennek, hiszen Isten hatalma végtelen, mi pedig olyan végesek és minden értelemben olyan szegények vagyunk. Mégis rendel adakozókat, és ezt az ajándékainkhoz, a küldetésünkhöz sorolja. És az adakozó legfontosabb erénye az lehet, hogyha hátsó szándék nélkül, nyíltan, nagy lelkűen, ezt is jelenti az itt szereplő görög szó, azzal adakozik, hogy úgy kapta, és nem a magáéból ad, hanem Isten kegyelméből adhat tovább valamit ő is örömmel. Aztán az előjáró igyekezettel, érdekes, hogy nem valami lehengerlő jó tulajdonsággal és nagyszerű képességgel, hanem igyekezettel kell, hogy szolgáljon. A könyörülő jókedvel, hiszen hogyha leereszkedően, hogyha vonakodva, fintorogva szolgálna, akkor az arc kifejezésével azonnal érvénytelenné tenné azt, amit a kezével éppen ad. A könyörülő jókedvel szolgálhat. És lehetne folytatni hosszan ezt a sort. Folytassa bennünk inkább Isten szent lelke. Az ennek az alapfeltétele, amit az első két versben olvastunk, és ezzel fejezem be. Okos Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat, a testünket, a hétköznapjainkat, mindazt, ami ehhez a kézzel fogható világhoz köt bennünket. Ne akarjunk ehhez a világhoz idomulni, hanem kérjük el és várjuk Isten átformáló kegyelmét. Értelmünk megújulása azt is jelenti, hogy felszabadulunk az önmagunk körülforgás alól, bármelyik véglete alól, felszabadulunk az ajándékaink józan számbavételére, és ezeket nem csak számba venni kell, hanem használni, úgy, ahogyan Pál apostol írja Timóteusnak, gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Szabad nekünk ezt most is felgerjeszteni. Szabad kérni, ilyen egyszerűen, Uram, mutasd meg, hogy hova küldesz engem, és mit bíztál most a kezemre. Mutasd meg, hogy miben látod te a használati értékemet, miben lehetek élő tagja, és valóban élő a te gyülekezetednek. Gerjesszük fel mi is az Isten kegyelmi ajándékát, és mielőtt ezért majd imádkoznánk, énekeljünk, a 264. énekünk első versét énekeljük, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy elsősorban Te gondolkozol rólunk, és mi ezért gondolkozhatunk magunkról. Köszönjük, Urunk, hogy Te mondtad, drágának tartasz, becsesnek, áldozatot adtál helyettünk. Köszönjük, hogy ez bőven elég mindarra, ami az identitásunkhoz, az énképünkhöz szükséges. Köszönjük, Urunk, hogy lehet ezt cselekedetekre váltani, és Te is ezt akarod. Áldunk Téged minden ajándékért, amit pontosan tudsz. Az életünk számára kimértél, elgondoltál, és ideadsz folyamatosan. Köszönjük, Urunk, hogy Te úgy rendelted, hogy gazdagíthassunk másokat. Bocsásd meg, hogyha nem tesszük, vagy nem tesszük eléggé rád figyelve. Bocsásd meg, amikor saját magunknak akarjuk az ajándékaidat megtartani, és csodálkozunk, ha semmivé lesznek. Könyörülj rajtunk, tegyél minket a Te néped élő tagjaivá, add, hogy felismerjük napról napra azt, amit Te megmutatsz, add, hogy lássuk a Te szemeddel azokat, akik szükségben vannak, az elesetteket, az egyedül lévőket, add, hogy felismerjük a helyünket, akkor is, hogyha szokatlan utakra küldesz, és add, hogy ne fáradjunk bele teljesíteni azt, amit már régóta mondasz. Köszönjük, Urunk, hogy mindenre nálad van az erő és a kegyelem. Segíts, hogy valóban a Te odaszánt életű embereid lehessünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végül az áldás vétele előtt énekeljük a 434. éneket. 434. énekünket énekeljük végig. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Vegyük Isten áldását. Az Úr gyarapítson és gazdagítson titeket az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.